Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a tech világ. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
Van abban valami vicces, hogy eljutottunk oda 2024-ben, hogy az AI-jal komolyan foglalkozó cégek elkezdtek földterületeket vásárolni, és elkezdték azt nézni, hogy honnan lesz energia ahhoz, hogy ellássák az általuk és mások által fejlesztett AI-t energiával, mert hogy jelen pillanatban ez történik.
Talán senkit nem lát meg, ha azt mondom, hogy az AI, mint jelenség és mint elterjedése ennek a jelenségnek, igen alaposan átrajzolja az erőviszonyokat is az informatikában, de gyakorlatilag a hardware és szoftver igényeket egyaránt, ugyanis rengeteg adatot termel egy ilyen szolgáltatás, rengeteg adatot dolgoz fel, és rengeteg adatot tárol egy-egy mesterséges intelligenciának nevezett algoritmus rendszer, és pontosan ezért nagyon-nagyon-nagyon komoly kérdéssé vált, hogy ezt a sok műveletet, ezt a sok fajta műveletet hogyan tudják energiával ellátni a szolgáltatók, az AI szolgáltatók, ha úgy tetszik, illetve az adatközpontok, amelyek kiszolgálják ezeket a rendszereket. És éppen azért, mivel az Egyesült Államokban nem fejlődik eléggé az elektromos hálózat, legalábbis nem tudja lépést tartani azzal a hirtelen megnőtt igényel, amit az informatikai cégek a hálózattal szemben állítanak. Gyakorlatilag az történik, hogy mindenféle szabályozásokat megkerülve, vagy éppenséggel azokat egy kicsit hajlítgatva, esetlegesen pedig új szabályozásokért lobbizva, az adatközpontok elkezdtek közvetlenül szerződni a különféle áramszolgáltatókkal, és elkezdték saját maguknak megszervezni azt, hogy hogyan tudnak elektromos áramot biztosítani saját maguk számára. Többek között például akár azzal is, hogy szimplán földterületeket vásárolnak meg, ahol majd később felhúzhatnak különféle erőműveket, amik kiszolgálják ezeket a mesterséges intelligencia rendszereket. És csak egy viszonyszámot is mondjunk azért ahhoz, hogy mi az a mennyiség, amit most összességében az AI jelentene energiafogyasztásban az elkövetkezendő pár évben. A mostani felhasználáshoz képest nagyjából egy olyan 30%-kal növekedne meg az energia igénye az informatikai rendszerek összességének. Ez hozzávetőlegesen 100 terawattórányi fogyasztást jelent. Úgyhogy mindenképpen egy olyan terület ez, amire nem biztos, hogy felkészült az emberiség, és nem csak azért, hogy mit okozhat az AI maga az internet világában, vagy milyen szabályozásokat kell felállítani a mesterséges intelligenciával előállított termékek és produktumok körül, hanem szimplán azért is érdekes ez a kérdés, hogy hogyan tudjuk majd a bolygónk tönkretétele nélkül támogatni, fenntartani ezeket a rendszereket, meg egyáltalán szükségünk van ezekre. És ha már AI-ról beszélgetünk, az AI szintén kapcsolódik majd a jövő közlekedéséhez is, ugyanis komoly szerepet játszhatnak ezek a rendszerek az önvezető járműveknél, amiben most egészen konkrétan a Tesla és Elon Musk nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretne már egy igen komoly előrelépést megejteni, ugye?
Hát igen, ugyanis az, az igazság, hogy most éppen nagyon nem áll jól a Tesla és ezzel együtt Elon Musk szénája, ugyanis 4 év után elérkezett az első olyan negyedévi jelentés, amikor romlottak a Tesla gazdasági adatai, és ugye ez azért is rosszkor jön, mert egyrészt nyilvánvalóan nem úgy áll az elektromos autóipar, ahogy azt Elon Musk megjósolta, nem úgy áll az olcsó $25,000 körülire bejelentett, hát nép Tesla, ha mondhatjuk, ez Volkstesla tessék, mint amit megígért Elon Musk, és amihez amúgy a robottaxi hálózatnak az ötlete is kapcsolódik, amivel óriási pénzeket lehetne keresni. Ugye oda hiányzik az olcsó autó is, egyrészt amiről az előbb beszéltünk, másrészt pedig az az önvezető AI algoritmus, ami egy, engedélyezve van, kettő, biztonságosan működik ahhoz, hogy ezt az önvezető robottaxi projektet Elon Musk végre tető alá hozza, amit évek óta mond. Szóval nem áll jól a szénája Musknak, ugye a Cybertruck féle fék, gáz és egyéb pedáloknak a problémája és a teljes, összes 3000 pár száz darabos Cybertruck kontinges visszahívása sem tesz jót, úgyhogy most úgy néz ki, hogy leszálló ágba került a Tesla, ahol az sem nagy segítség, hogy mindeközben a BYD és az egyéb kínai cégek páros lábban rúgták rá az ajtót az összes nagy riválisra Európában és a világon mindenhol, úgyhogy elég valószínű, hogy komoly szankciókat kell majd Musknak hozni a Tesla házatáján. Be is jelentette, hogy közel 14,000 munkavállalótól fognak megválni, ami azért nagyon nem kis szám, és valószínűleg az amerikai államnak is lesz ehhez egy-két szava. Ilyen mértékű leépítés azért az mindig-mindig nagy csinnadrattával és nagy hírveréssel jár.
És ugye a Tesla helyzetét, ahogy említetted, és az imént nem nagyon segítette az, hogy mostanságban egyre több minőségbiztosítási problémát fedeznek fel a járművel kapcsán, és egyre nagyobb hangot kapnak azok a jelentések, azok a különféle beszámolók, hogy milyen minőségi gondokat tapasztalnak a felhasználók, a tulajdonosok a Tesla járművekkel. Ugye éppen ezért kérdés is az, hogy az önvezető projekt mennyire kelt bizalmat az emberekben, mert jól látszik, ugye, hogy a Cybertrucknál is nagyon-nagyon alapszintű dolgokra nem gondoltak a végső változatnál, tehát a kereskedelő változatnál, olyan dolgokra, amiket nagy neves autógyártók egyébként ismernek és tudnak is rutinból használnak, ilyen például, hogy nem használunk könnyen feloldódó ragasztót a pedálok borításának lögzítésénél. Vagy mondjuk beszélhetünk arról is egy picit, hogy hogyan tűnt el a médiából az az emlékezetes hír, amikor egy sofőr bent ragadt a járművében, és nemes egyszerűséggel egy tóba süllyedt a jármű vele együtt, és nem lehetett kinyitni az autót. Ezek olyan kérdéskörök, és olyan minőségbiztosításbeli kérdéskörök, olyan biztonsági kérdéskörök, amikre a Teslának éppenséggel pont, hogy nem nagyon van válasza, és éppen ezért az, hogy az önvezető projekt, amivel egyébként nagyon sok cég dolgozik és foglalkozik, hogyan tud majd legalább némi biztonsági érzetet adni a felhasználóknak és a hatóságoknak, az egy remek kérdés most, és az mondhatjuk, hogy több millió dolláros kérdés a Tesla esetében. Nagyon szomorú helyzet elé állt most a cég rengeteg dolgozója, remélhetőleg valamiféle jobb megoldást találnak, mint hogy rögtön leépítsenek hozzáötölösen 14 ezer alkalmazottat, de ilyen pillanatban egyébként sok IT és technológiai ipari területen érvényes az, hogy visszaesést tapasztalnak a szolgáltatók, visszaesést tapasztalnak a kereskedők is. Nem kivétel ez alól a streaming sem, ugyanis a streaming szolgáltatóknak nagyon sokat jelentett, nagyon nagy lendületet jelentett az, hogy ugye volt egy elég masszív lezárás ugye a Covid időszak alatt, és emiatt rengeteg előfizetőjük lett ezeknek a szolgáltatóknak. Viszont ugye gombamód növekedni is kezdtek ezek a különféle streaming csatornák, és szinte már mindenkinek van a nagyobb stúdiók közül legalább egy streaming platformja. És éppen ezért érdekes az, hogy ki marad ezek közül igazából életben, kit fognak felvásárolni a többiek, és ki az, akinek egyáltalán még növekvő felhasználói bázisa van. Nagyon-nagyon beszédes előjel az előfizetői számok csökkenéséről az, hogy a Netflix a múlt héten bejelentette, hogy 2025-tel kezdődve ők már nem teszik közzé az előfizetői számok alakulását, tehát a saját adataikat, amelyeket egyébként ugye piackutatási célokra használnak a különféle médiumok és különféle szervezetek is, hogy azon, hogy hány előfizetője van egy-egy streaming szolgáltatásnak, az a Netflix szerint a jövőben már nem tartozik igazából senkire, és hát az elemzők nyilván aggódni kezdtek azért, hogy hogy is alakul majd jövőben ez az ipar, hiszen ha nincs baj, akkor azt nem nagyon kell titkolni, ehhez képest pedig, hogyha valaki titkolózni kezd, akkor az azt mutatja, hogy már a saját belső előrejelzéseik szerint is a Netflixnél, tehát az egyik legnagyobbnál látható a visszaesés.
Igen, és tegyük azt hozzá, hogy igazából ez az egyetlen olyan valós és tényleg akár objektíven nézhető mérőszám, ami az átlagemberek és a szakemberek számára is mutatja azt, hogy mekkora a fejlődés. Hát innentől nem lesz összehasonlítási alapunk, nyilvánvalóan negyed évente közzé teheti a Netflix és a hasonló szolgáltatók a bevételeiket, de az nem fog kiderülni, hogy esetleg egy bevétel növekedés az abból fakad, hogy több felhasználó jött, vagy mondjuk kitaláltak egy új reklám megoldást és egy új reklám szolgáltatást, amivel plusz bevételhez jutottak, annak ellenére, hogy adott esetben közben akár csökkentett is a user szám. Úgyhogy mindenképpen aggasztó ez a dolog, mert mint abból a szempontból aggasztó ez a dolog, hogy tényleg, ahogy a Peti is mondta, ha nincs baj, akkor igazából nem kell titkolni, ha meg baj van, akkor meg nem az a megoldás feltétlenül, hogy jaj, hát nem mondjuk el, hogy mi a baj, hanem majd megoldjuk egyszer valahogy így vagy úgy. Egyértelműen arról van szó, hogy bevételt kell generálni az összes ilyen streaming platformnak, egyértelműen arról van szó, hogy ki kell szolgálni a befektetői igényeket, ettől függetlenül valószínűleg ez nem lesz jó hatással, mármint ez a bejelentés nem lesz jó hatással a Netflix részvényeire. Ami viszont jó hatással lehet, hát ha nem is a Netflix részvényeire, de a lelki világunkra, az a Heineken új mobiltelefonja, igen, tehát hogyha most esetleg felszaladt a szemöldök, mi is abszolút így voltunk a Petivel ennek a hírnek a kapcsán, hogy miért csinál a Heineken egy meglehetősen butának kinéző, és mint kiderült, abszolút buta telefon, de egyrészt egy jó PR stunt és egy jó marketing fogás, másrészt pedig hát bennem azért elkezdett egy kicsit pontoszkálni az akarom érzés, ugyanis egy abszolút indokkal és okkal buta telefont dobott piacra, vagy fog piacra dobni a Heineken?
És nem csak a helynek erről van szó, és nem feltétlenül piacra dobásról sem, ezt majd mindjárt azért még elmondjuk. Igazából ugye ez egy HMD, vagyis a Nokia gyártója, tehát a Nokia márkanév mögött álló gyártó, a Heineken és a Bodega nevezetű ruhamárka közös kollaborációja, a The Boring Phone, vagyis az unalmas telefon, az, ami 5000 példányban készül el, és magának a készüléknek az alapjai egyébként ismertek, ez egy régebbi kajló Nokia telefon, amit most egy egészen érdekes dizájnnal dobott piacra a Heineken, és nem is annyira, hogy piacra dobott, hanem csak bejelentett, a milánói designer héten fog majd első körben bárki kezébe kerülni, aki nem az említett cégek dolgozója, tehát ott lehet majd első körben szerezni ilyen készülékeket, és a jövőben a gyártó tervei szerint mindenféle kihívásokon, mindenféle akciókban és mindenféle játékokban lehet majd egy-egy ilyen telefonhoz jutni, aminek az a fókusz üzenete, az a fő üzenete, és ez egyébként ez egy nagyon egyszerűen átlátszó műanyagborítással ellátott telefon, amiről beszélgetünk, nagyon-nagyon basic, nagyon-nagyon alapfunkciókkal, nagyon kis egyszerű kamerával, és gyakorlatilag mindenféle okos képesség nélkül. Szóval ennek a készüléknek az az üzenete, hogy a felhasználók kapcsoljanak egy kicsit ki, az átlagemberek tegyék le a telefonjaikat, és engedjék el egy időre a mobil kommunikáció jelenlegi vívmányait és modern különlegességeit, és fókuszáljanak a társaságra, fókuszáljanak a barátokra, de ettől függetlenül ez egy nagyon-nagyon-nagyon különleges kis apróság és egy jó momentó arra, hogy nem feltétlenül kell mindig az okos eszközünk rabjai legyünk. De hogy egyébként pár adással korábban beszéltünk a digitális detoxról is, ez egy pont olyan készülék, ami passzol ehhez a történethez. Attól függetlenül viszont, hogyha már beszélgetünk arról, hogy mennyire vagyunk rabjai az okos készülékeknek, és mennyire vagyunk rabjai az okos technológiának, akkor mindenképpen említsük meg, hogy most egy olyan ponton jár a mobil technológia és a mobil hálózatok fejlődése, ami már egy ideje érett, és egy ideje úgy tűnik, hogy meg kellett volna, hogy történjen az 5G bevezetésével, ugye nagy üzenetek és nagy ígéretek voltak arra, hogy az 5. generációs mobilhálózat lesz az, ami majd már kábeles szintű internetet biztosít mindenhol, és ehhez képest az a változata, az a verziója az 5G-nek, ami elterjedt jelenleg, nem feltétlenül tudja teljesíteni mindezt, és részben ez azért is van, mert az antennák és az 5G hálózat mögött álló hardveres és szoftveres környezet nem készült fel teljes egészében arra a sebességre, amit az 5G hálózat tudna nyújtani számunkra, részben pedig maga az 5G hálózat sem az, legalábbis a most használatos, ami nagy sebességre lett tervezve, inkább a nagyobb távolságok áthidalása és a stabilitás volt az elsődleges cél, egyfajta ilyen arany középút, és pontosan emiatt minden oldalról egy picit megalkovás a jelenleg használatos 3,5 és 5 GHz közötti frekvencia tartomány, és ez volt az apropója annak a mostanában több szolgáltatón és felbukkant kísérletezési sorozatnak, aminek az egyik elemét láthattuk itt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, nemrégiben a 4LG és a Huawei közös bemutatóján, melyen az 5,5G-ről beszélgettek egy picit, és mutatták be azt, hogy a 6 GHz-es hullámhoz használva képesek lennének az adott szolgáltatók a meglévő tornyok torony sűrűségét megtartva, tehát mondhatjuk azt, hogy ugyanazt a lefedettséget biztosítva, de akár a jelenlegi 1 gigabit per szekes átlag maximum sebesség helyett 10 gigabites sebességre is elérni, ami nyilván okostelefon szempontból egy nem teljesen megfogható mennyiség, hiszen ekkora a sebességre nem feltétlenül van szükség egy átlag felhasználó a készülékén. Sokkal inkább érdekes ez azért, mert ezzel együtt a válaszidő is lerövidül, így az IoT eszközök üzemeltetésére is nagyon hasznos lehet ez a szolgáltatás, vagy ez a fajta hálózati technológia, valamint arra, hogy akár ténylegesen végre kábeles internet szolgáltatások helyett lehessen alkalmazni a mobil internetet a háztartásokban is. Egyelőre ez a technológia még csak a jövő, és minden szolgáltató most azért lobbizik, hogy a 6 GHz-es is mennyiség Európában. Meglátjuk, hogy ez sikerül-e, meglátjuk, hogy elterjed-e, és hogyha igen, akkor milyen felhasználási módjait láthatjuk a közeljövőben ennek a hálózatnak.